Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai Naprakész műsorban törvényhozási és mezőgazdasági területen tapasztalható újdonságokról beszélgetünk. Egy az adáskezdés előtt röviddel készített interjúban vendégünkkel, Táncos Barna Hargita megyei szenátorral, mezőgazdasági szakemberrel, a Felsőház állandó bizottságának háznagyával, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és neki szerettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Ugyebár a képviselőház plénuma a múlt héten elvetette a székelyföldi autonómia tervezetet, mondjuk nem ért, gondolom, ez senkit meglepetésként ez a döntés, de hát a szenátusba fog átkerülni, a szenátus lesz a döntőház ebben a kérdésben. Azt írja a magyar nyelvű sajtó, hogy a szenátusban már nem olyan sürgős a napirendre tűzés. Azt kérdem én öntől, hogy mikor várható, és egyáltalán milyen fogadtatásra számítanak ebben a kényes kérdésben?
Nagy valószínűséggel nem lesz más a fogadtatása, mint a képviselőházban, hisz párt parancsra cselekedett mindenki, azok, akik az autonómia tervezet ellen szavaztak, és akik ellen szóltak fel, akár a szakbizottsági vitákon, akár a plénumi vitán. Az autonómia tervezet fontosságát én személyesen abban látom, hogy ez az első olyan alkalom, amikor valós vita, talán az idézőjelet azt ki kell tegyük, de vita alakulhat ki a román parlamentben arról, amit az erdélyi magyarok, a székelyföldiek szeretnének. Hisz 2018 egy olyan évforduló, amely nem csak a román állam hosszú vagy rövid száz éves történelméről szól, hanem arról a száz éves kisebbségi sorsról is, amelynek a kezdetén a többségi nemzet Gyulafehérváron más típusú berendezkedést ígért a kisebbségi nemzeteknek, akár a magyarra, akár a szászra gondolunk. És 2018 az az év is kell legyen a centenáriumi ünneplések mellett, amely talán egy új fejezetet, egy új időszámítást nyit a romániai kisebbség életében. Én bízok abban, hogy annak ellenére, hogy várhatóan az első benyújtott tervezetünket elsőfő többséggel elutasítják, de azzal, hogy elkezdődik erről a parlamenti szintű vita, azzal, hogy egyre többet beszélünk arról, hogy Románia alkotmányát úgy kell módosítani, hogy akár történelmi régiókat administratív egységként kezeljünk, hogy megváltoztatni ezt a megyés berendezkedést, hogy helyet adni azoknak a regionális értékeknek, amelyek a román nemzeten belül is léteznek, hogy akkor lehessenek a moldvaiak, az erdélyek, olyan erdélyi románok, akik egy picivel másképp élik meg azt, hogy ennek a valójában nagy országnak egy bizonyos történelmi régiójából származnak. Tehát ezek azok a fontos dolgok, amelyek úgy az autonómia tervezet vitájával együtt a közbeszédbe kerülnek. Pozícionálnia kell magát minden romániai pártnak. Persze várható volt, hogy az első alkalommal nem ugrik a nyakunkba egyikük se a boldogságtól és az örömtől, hogy megszavazhatja esetleg a székelyföldi autonómia statutumát, de ez egy fontos lépés parlamenti vita szempontjából is, fontos a társadalmi vita kialakításában is, és 2018-ban mi az RMDS nagyon aktívaknak kell lennünk, és ezeket a típusú vitákat ki kell alakítsunk, helyet kell adjunk, nekik nagyon sok esetben meg kell szervezzük, generálnunk kell, mert rajtunk kívül senki nem fog a székelyföldi autonómiáról beszélni Romániában, csak mi, romániai magyarok.
ez mindenképpen távlati tervezet lesz még, és valószínűleg, hogy sok víz lefoly mind a Maroson, mind az Oltón, amíg valami konkrétum történik ebben a tekintetben. De hát ha már autonómiáról beszélünk, akkor feltétlenül azt is fel kell vetni, hogy miből fogunk megélni. Tehát mekkora gazdasági háttere van ennek a tervezetnek, és hát az ember gyarló, és mindig magára gondol, ilyen tekintetben azt hiszem, hogy ebben a periódusban, amikor most már a természet is felrobbant, akkor mindenki arra törekszik, hogy a földjét megművelje, hogy arra fektesse a hangsúlyt, hogy mit fogunk enni az idén. Tehát ilyen tekintetben, tisztelt szenátor úr, milyen kilátások vannak? Ugyebár eléggé meglepte a szakembereket, és hát a gazdákat is a márciusban beköszöntött nagy hóhavazással megjött késői tél, de hát elolvadtak a havak most már, és hát rögtön árvizet okoztak. Nos, ilyen tekintetben milyen károk vannak egyáltalán Hargita megyében és a Székelyföldön, tud-e erről szolgálni adatokkal, mennyire viselte meg a mezőgazdasági területeket, és hát a termést mennyire kompromitálta az őszivetést, mindaz, ami történt a természet lágy ölén?
Talán az első kérdésre válaszolni kellébb, hogy ha lesz autonómia, és amikor lesz autonómia, újra fogalmaznám a mondatot, hogy amikor lesz autonómia, akkor miből fogunk megélni. Valóban nehéz egy kisebb régiót, egy megyét, két-három megyényét leválasztani arról az általános gazdasági helyzetről, amely egy országot jellemez. Meg lehet ezt tenni, el lehet érni azt, hogy virágzó gazdasági élet legyen Székelyföldön. Természetesen ehhez a román államnak a rendszerét kell felhasználni, mert ha nincsenek útjaink, autópályáink, akkor nem fogunk tudni Székelyföldön virágzó gazdasági életet teremteni. Abban az esetben, hogyha az országban az infláció nő, ha elértéktelenedik a román lej, hogyha nem megfelelő a gazdaságpolitika, és milliók hagyják el az országot, nehéz ezekről a trendekről leválni. Én abban hiszek, hogy akkor lesz más Székelyföld gazdasági tekintetben, hogyha az alapoktól a tudás alapú fejlődést tudjuk előtérbe helyezni, az alapoktól építünk újra mindent, és az iskoláinkba a gyerekeink a versenyképesebbek lesznek, mint a román gyerekek a román iskolákból, hogyha a legjobb tanulók, a legjobb olimpikonok, a legjobb sportolók, a legjobb gyerekek a magyar iskolákba fognak kikerülni. Ehhez azonban egy nagyon-nagyon komoly hozzáállás szükséges, szülők, tanárok, politikusok, városvezetők részéről egyaránt, mert nem hiába mutatunk újra egymásra, nem lehet egy hibást találni ebben a képletben, egy bizonyos csoportra, egy bizonyos kategóriára rásózni a teljes felelősséget, se a tanárokra, se a szülőkre, se a politikusokra. A mezőgazdasági év az meglepően indult egy furcsa márciusi téllel. A károkról, az árvízkárokról tudnánk beszélni. Mezőgazdasági területeken, Alcsíkon például nagyon sok helyen óriási károk voltak, és itt is a beruházásokkal lehet ezeken nagyon sok esetben segíteni. A lecsapoló árkokat újra kell aktiválni, úgymond ki kell takarítani azokat, amelyeket valamikor a kommunizmusban nagyon sok helyen létrehoztak, és közben néha bután tudatlanul betömtük őket, mert ezek a belvizek esetében sokat tudnak segíteni, és jó jönnek azok az állami támogatások és kártérítések, amelyekből néhány székelyföldi település részesült is az elmúlt napokban, több mint másfél millió lejes árvíz kártérítést hagyott jóvá a kormány székelyföldi településeknek, fontosabban Hargita megyei településeknek, ezeket számoltam össze. Tehát a mezőgazdasági év az még ettől függetlenül alakulhat egészen jól. Úgy gondolom, hogy nagy károk nincsenek, néhány esetben ezek a belvizek, az árvizek voltak azok, amelyek megnehezítették a gazdák életét.
Tegnap hallottam egy hivatalos jelentést az Országos Meteorológiai Szolgálat részéről, amely szerint a jelen pillanatban uralkodó időjárás az igencsak kedvező, és a jövőre vonatkozóan is a mezőgazdasági munkálatoknak az elvégzéséhez. Na már most ugyebár erre ön is rávilágított, hogy meglepetésszerűen jött az a márciusi tél. Ez mennyiben tolta ki a szezonális munkálatokat, és mennyiben késleltetheti a termésbetakarítást majd a nyáron?
Csíki viszonylatban ez egy legalább 3 hetes késést jelent. Ezt nagyon sok kultúra még be tudja hozni, ezt a lemaradást, azonban látni kell azt, hogy azokat a munkálatokat, amelyeket általában március közepén már elkezdenek a székelyföldi gazdák, azokat az elmúlt 10 napba tudták beindítani. Nem lesz ettől még vélemények szerint óriási probléma. A burgonya az a földbe kerül, ugye az az egyik leghíresebb és legkedveltebb kultúra továbbra is Székelyföldön. Az állatenyésztők esetében pedig a tömegtakarmányuk, a silókukorica, az legalábbis a csíki viszonylatban az még mindig május elejé munkálatokat jelentett. Ott vannak talán bajok, ahol a fagyok a gyümölcs termesztésben okozhattak károkat, vagy később indult be a vegetáció a gyümölcsösökben. Azonban sajnos azt kell mondanom, hogy nem vagyunk híresek arról, hogy intenzív gyümölcs termesztéssel foglalkoznánk. Ez is egy olyan probléma, amely visszahúzza az égészeti mezőgazdaságot. Nagyon sok hagyományos kultúra veszett kárba, akár gyümölcstermesztésről beszélünk, akár más ipari növények termesztése. Tehát ezeken a területeken akár lenne még fejlődni való, haladni, építkezni való, és ezekre nagy figyelmet kell fordítani a következő időben.
Viszont azért a gazdák is próbálnak orientálódni, a székelyföldi gazdák olyan irányokba, amelyek valamelyes újítást hoznak e területen, mert hogy eddig ugyebár Székelyföld, mint pityúka termelő vidék volt elsősorban nyilvántartva, de most már egyre gyakoribbak a fólia sátrak, és ráálltak sokan a zöldségtermesztésre. Nos, e tekintetben mennyiben változott a szemlélet a hivatalos adatok szerint, és az ön?
Lassan alakul át meggyőződésem szerint a struktúrája, szerkezete a székelyföldi mezőgazdaságnak. Lehetne gyorsabb az ütem, nagyobb a ritmus, hisz 30 árnyi fekete rivizliből például olyan bevételt érhet el egy gazda, amelyet semmiképpen se tudna realizálni 30 ár pityókából. Ugye az a legnagyobb jövedelmet hozó kultúra, nagy mezei kultúra Székelyföldön. Tehát meg kell keresni az alternatívákat. Én örülök annak, hogy most már több 10 hektárnyi fekete rivizliből tetején van már Székelyföldön. Például van egy jó szakmai grémium is, aki ezt megpróbálja összekovácsolni, egyesületi munka is folyik. Az egyik fő hajtó erő ebben a 31-i mezőgazdasági igazgatóság igazgatója, Török úr. Tehát vannak kitörési pontok, és ezekre a termékekre vevőt is lehet találni, azonban minden esetben érvényes, független attól, hogy burgonyáról, hogy tejről, hogy húsról, hogy élőállatról, bármiről beszélünk, hogy meg kell felelni azoknak a piaci elvárásoknak, amelyek jellemzik ma a kereskedelmet. Rendszeresen kell szállítani, és nagy tételben keresik ezeket a termékeket. Persze nem lehet hanyagolni a kis háztáji értékesítést is, vagy se, de nem abból lesz a valós, a nagy léptékű fejlődés, hanem abból, hogyha komoly partnerként néhány 10 gazda szövetkezéséből, például egy egyesületi tevékenység során, mondok egy példát, fekete rivizliből több kamionnyi gyümölcsöt tudnak minden évben szállítani. Erre teljesen másképp lehet vevőt kapni, mint az 50-100 vagy akár 500 üveg fekete rivizli szörpre, amelynek ugye a tétel, kis tétel miatt sokkal nehezebb az értékesítése.
hogyha egyszer csak mégiscsak bejön ez a szemléletváltás, és hát a vityóka termesztés mellett ilyen termékeknek a nagybani forgalmazására is sor kerül Székelyföldön. Viszont ha már évelején tartunk, és a kilátásokat elemeztük, akkor van itt egy eléggé szomorú adat. Annak ellenére, hogy ugyebár nőttek a fizetések különböző ágazatokban, magas szintre emelkedett az infláció is. És hát tavaszi időszak van, influenza járvány szedi áldozatait, ilyenkor nagyon fontos lenne a friss zöldség és gyümölcs. És az infláció szintjének megfelelően a legnagyobb mértékben a friss zöldségek és gyümölcsök drágultak az év elejétől fogva, és ami számomra nagyon megdöbbentő, hogy ezek között van például a burgonya is. Miért?
Én most azt kell mondjam, hogy örülök annak, hogyha tavasszal a burgonyára egy kicsit emelkedik, lehet, hogy a hallgatók 99%-a nem örül annak, hogyha a polcról drágában kell emelje a burgonyás szatyrot, de a székelyföldi gazdáknak létfontosságú egy tisztességes piaci ár. Az áremelkedés nagy valószínűséggel az árfolyam módosulásnak köszönhető, hisz főleg az élelmiszerpiacon óriási az import, a behozata. Ugye a közgazdaságban valamikor néhány évtizeddel ezelőtt középiskolában és egyetemen is azt tanították, hogy ha valaki nagy pénztömeget visz be a piac egyik pillanatról a másikra, akkor, ha nincsen azzal párhuzamosan hatékonyság, rentabilitás, növekedés, akkor ez inflációhoz vezet, ez elkerülhetetlen. Ez volt várható a tavalyi fizetésemelések után. Ugye a közszférában nagyon sok területen fizetésemelés lesz között a kormány, amely rendben van. Az önkormányzatoknál szinte évére dolgoztak emberek, és ott mindenképpen óriási szükség volt a fizetésemelésre. Az egészségügyben mi is látjuk, hogy sok esetben jelentős béremelkedéseket eszközölt ez a kormány. Persze, hogy vannak különböző problémák, látjuk a tüntetéseket, vannak néhány, vannak olyan helyek, ahol gond van, és azokat korrigálni kell. De ez a fizetésemelés, főleg a közszférában alkalmazott fizetésemelés óhatatlanul inflációhoz vezet. Ez azt jelenti, hogy veszít az értékéből mindenkinek a nyugdíja, a fizetése. Erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy nehéz egy kis térséget, egy régiót, Székelyföldet például leválasztani az általános helyzetről, és akkor, amikor az európai piacon az áru és a munkaerő is mindenféle korlát nélkül szabadon áramlik, akkor hihetetlenül nehéz felvenni a versenyt akár Magyarországnak, akár Romániának, akár Bulgáriának a nyugati erős gazdaságokkal. Akkor, amikor több ezer eurós fizetését kapnak munkahelyet fiatalok külföldön, akkor rettenetesen nehéz hazai körülmények között meggyőzni őket, hogy itthon maradjanak. Ma Romániának ez a legnagyobb problémája, hogy képtelen olyan gazdasági politikát, olyan támogatási rendszert kitalálni, amellyel meggyőzzön 1 millió, 1,5 millió fiatal, hogy visszajön az országba. Ez a legnagyobb kihívás a kormánynak, és erről beszéltem Teodor Robics pénzügyminiszter úrral is, hogy erre kellene a minisztérium fektesse a hangsúlyt, hisz a nyugdíjrendszer, az egészségügyi biztosítási rendszer, a termelés maga fenntarthatatlan, hogyha nem hozunk haza, nem győzünk meg több millió fiatalt, hogy itt termeljen az országban. Egy nagyon-nagyon nagy kihívás, nem tudom, hogy melyik az a kormány, amely ezt a folyamatot meg fogja tudni állítani, vagy legalább tudja lassítani, de ma meggyőződésem, hogy Románia ez a legnagyobb problémája.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Táncos Barna, Hagita megyei szenátor úr, mezőgazdasági szakember, akkor a beszélgetés második részében fókuszáljunk erre a területre, mert hát arról beszéltünk az előbb, hogy ugyebár infláció, a zöldség és gyümölcsárak azok az égbe emelkednek lassan. Van itt viszont egy hatalmas nagy gond is. És ez Hargita megyére érvényes. A közelmúltban szembesültem egy olyan statisztikai adattal, miszerint Hargita megyében naponta mintegy 33 tonna szemetet gyűjtenek össze, és ennek tartalma javarészt élelmiszer. Na már most az RMDSZ-nek is volt javaslata a mezőgazdasági minisztérium irányába, és állítólag törvénykezés is van az élelmiszer pazarlás megfékezésére. Viszont ides tovább most már lassan 2 éve, hogy a szaktárca nem képes kidolgozni a törvény alkalmazási módszertanát. Mikor kerül már végre erre sor, hogy ezt a töménytelen mennyiségű élelmiszert, ami kidobódik, azt más célra hasznosítsák?
Ugye ezek olyan problémák, akár az élelmiszerpazarlás, akár a műanyag palackoknak a folyóba dobása, hogy a jelenség után szalad a rendszer, mondjam úgy, az adminisztráció, és próbálja különböző szigorításokkal, megszorításokkal, büntetésekkel korrigálni azt a típusú viselkedésmódot, amely jellemzi a társadalmat. Nem kellene, tehát nem az a normális, hogy mindenki büntessen, akár szupermarketet, akár nagykereskedőt, akár kis üzletet, büntessen a szakhatóság, hogyha élelmiszerpazarlásra tetten néri, mondjuk, hogy addig tartja a polcon a szavatossági határidőhöz közel áll a termékeket, amit ki kell dobni. Tehát nem az a megoldás, hogy az Old partján vagy a Maros partján távcsővel leselkedünk a szemetet eldobálók mögé, hanem úgy kellene neveljük a gyerekeket, úgy kellene saját magunkat megneveljük, mi felnőttek, hogy ezekre ne legyen szükség. A jogszabályt elfogadta a parlament, valóban a minisztérium feladat az, hogy minél hamarabb kidolgozza az alkalmazási módszertant az élelmiszerpazarlás megfékezésére, de még egyszer, ez nagyon sok esetben társadalmi olyan probléma, amelyet egy-két büntetésre nehéz ezt megoldani. Rengeteg nevelésre van szükség, rengeteg tudatosító kampányra van szükség, olyan rendezvényekre, olyan eseményekre, olyan tudatosító, figyelemfelkeltő dolgokra, amelyekkel meg tudjuk győzni az emberek nagy részét, hogy ne jusson el odáig, hogy meg kéne őket büntesse bárki is.
Hát jó lenne, hogyha már ez megvalósulna, mindenképpen pénz kell.
Ebben a Marosvásárhelyi Rádió élen jár, én nagyon sokszor hallgatom ezeket a beolvasott üzeneteket, hogy ha szereted Székelyföldet, akkor ne dobd a szemetet a gyutrán, vagy ne dobd a vízbe a palackot. Valószínű, hogy az ilyen kampányoknak sokkal fontosabb a szerepe, mint hogy néhány büntetést kirónak a hatóságuk.
Pénz. Nos, van itt egy olyan szerv, vagy ügynökség, amely nagyban hol segíti, hol pedig gátolja a gazdák tevékenységét. Most éppen jó hírrel szolgálhatunk. Ugyebár a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség, az a híres APIA, elkezdte utalni a gazdáknak a tavalyi negyedik negyedévre járó gázolaj támogatást. Miért van ez a csúszás? Ez a szinte egy negyed évnyi
csúszás. Legtöbb esetben belső adminisztrációs okai vannak ezeknek a késéseknek. A minisztérium költségvetésében nagy valószínűséggel az első negyed évre nem ütemeztek be gázolaj támogatás kifizetést. Ezekkel a negyed évenként átcsoportosított a költségvetésbe, büdzsébe ide-oda tologatott összegekkel zsonglőrkedik még a minisztérium akkor, amikor a kényszer hatására megfelelő pénzügyi minisztérium elvárásainak a költségvetést illetően. Az APIA-nak a legnagyobb, legfontosabb kifizetési kampánya az valamikor március vége fele, április első erejével lejárt, akkor zárták le a 2017-es támogatásoknak a kifizetését, ez esetek 99%-ába. Most folyik nagy lázzal a 2018-as kérések begyűjtése. Arra kérek, bíztatok minden gazdát, hogy igyekezzen ezekkel a kérésekkel mielőbb eljutni az APIA-hoz, hisz az idén sem lesz határidő hosszabbítás május 15-e után, és annak ellenére, hogy egy uniós jog az utólag begyűjtött kéréseknek a igaz, hogy különböző százalékokkal való meg kurtítás után az elfogadása, de a minisztérium nem hajlandó május 15-e után kérdéseket elvenni, erre fel kell készülni, hogy ne maradjon le senki. Hargita megye az egyik élenjáró megye, épp az elmúlt napokban dicsérte meg Haszki András barátomat, a miniszter, hogy milyen jól halad a Hargita megye járfia kérdések begyűjtésében. Azt azért tudni kell, és ezt András barátom is tudja, hogy ez nagy mértékben a székelyföldi Hargita megyei önkormányzatoknak köszönhető, és itt működik a legjobban az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok és az ÁPIA közötti együttműködés. Nagy segítségére van az ÁPIA-nak az az önkormányzati rendszer, hálózat, amely a gazdákat program szerint behívja a polgármesteri hivatalhoz, segít a kérések kitöltésében, tanácsot ad nekük, és így sokkal, de sokkal hatékonyabb ez a folyamat.
Csak hogy itt van egy másik hír, mégpedig az, hogy több mint 685 ezer hektár területre kértek támogatást az ÁPIA-tól a gazdák eddig, és a szaktárca vezetője Petre Dája miniszter elismerte, hogy a nehézkes ügyintézés elriasztja a potenciális pályázók egy jó részét. Hát akkor, ha elriasztja a nehézkes ügyintézés, akkor miért nem lehet lazítani rajta?
Számomra is érthetetlen, hogy miért nem mer a minisztérium procedúrák, bürokrácia egyszerűsítésbe, csökkentésbe határozottan lépni. Ennek ellenére azt azért tudni kell, hogy a mezőgazdasági minisztérium az előző programozási időszakban is 2007-2013-ban élen járt az uniós alapok lehívásában. Az ÁPIA a teljes összegét kifizette, és a vesztességet gyakorlatilag azok a korrekciók, azok a büntetések jelentették, amelyeket Brüsszel alkalmazott Románia ellen különböző okokból, nem megyünk bele részletekbe. A pályázati rendszerben pedig 2007-13-ban is, de 2014-2020-ban is a mezőgazdasági minisztérium lesz, ha mondhatom így, a bajnok uniós alapok lehívásában. Jelen pillanatban szinte az utolsó morzsák állnak már csak a gazdák rendelkezésére. 2018-ban teljes rendelkezésre álló összeget szeretné már szerződni a mezőgazdasági minisztérium, ami azt jelenti, hogy az idei kiírások után nagyon kis eséllyel pályázhatnak majd a gazdák gépvásárlásra, farmfejlesztésre, élelmiszeripari kapacitás nevelésre, vagy bővítésre, fejlesztésre, vidéken nem mezőgazdasági tevékenység finanszírozására, panziókra, műhelyekre, ilyen jellegű pályázatok 2018 után nem igazán lesznek, ezért bíztatok mindenkit, hogy figyelje az AFIR, a APDRP oldalát, figyeljenek arra, hogy mikor indulnak a hírások, és akik pályázni szeretnének, azok mindenképpen 2018-ban tegyék meg, mert utána nagyon kevés eséllyel juthatnak uniós pénzekhez.
Itt zárójelet nyitnék szíves engedelmével, mert hogy önök elkezdtek egy nagyon érdekes kampányt, egy gazdák számára felvilágosító kampányt, amelynek első rendezvénye márciusban volt itt Maros megyében, sajnos ön betegség miatt ezen nem tudott részt venni, de gondolom, hogy lesz folytatása. Tehát milyen állomások következnek, és milyen gondokkal fordulnak önökhöz a gazdák?
Én személy szerint is nagyon sokszor tartottam tájékoztató karavánt, főleg Hargita megyében, Hargita megyei fennálltól lévén, de Székelyhídtól Szovátáig, különböző Erdély Szilágy megyébe, Zilahtól, akár Fehér megyébe is voltam már olyan tájékoztató fórumokon, amelyeken az épp aktuális problémákról beszélünk a gazdáknak. Úgy gondolom, hogy a folyamatos tájékoztatás az nagyon fontos. Örülök, hogy Maros megyében például van egy olyan ifjúsági szervezet az RMDS-nek, amely egyre több ilyen rendezvényt hoz tető alá, és nagyon nagy terhet vesz le a politikum válláról azzal, hogy megszervezi ezeket a fórumokat a gazdák számára. Szó kerül itt a támogatásokról, pályázati kiírásokról, szó kerül különböző jogi gondokról, legeltetésről, vadászatról, vadkáról, tehát ezek mind olyan fórumok, amelyeken mi is tanulunk, találkozunk azokkal a problémákkal, amelyekkel küzdenek mi nap, mint a gazdánk. Én mondhatom azt, hogy talán én néha kivétel vagyok, mert vidéken születtem, ott élek, van egy családi gazdaságunk, úgyhogy én nap, mint nap összefutok ezekkel a gondokkal, de nagyon sok esetben fontos ezeket a panaszokat meghallgatni, azért, hogy őket tudjuk orvosolni, vagy legalább próbáljuk meg orvosolni parlamenti, minisztériumi, vagy hatósági szinten.
És hát jött a magyar állami támogatás is, ugyebár gépvásárlásra, ennek már az első fejezete itt Maros megyében legalábbis lezárult. Nem tudom, hogy a Székelyföld többi megyeiben folytatódik-e, vagy van-e hasonló kezdeményezés?
A szándék a folytatás az határozott és egyértelmű. Határidőkről még nem tudunk beszélni. Fontos az azonban, hogy figyeljék a gazdák, hogy akkor, amikor ez a gazdaságfejlesztési program, amelyet a magyar kormány, Orbán Viktor miniszterelnök úr javaslatára támogat, finanszíroz, amikor ez a program kínálásra kerül a többi székelyföldi megyében is, vagy erdélyi megyében, akkor fel legyenek a gazdák készülve. Nem milliós nagyságrend összegekről van szó, egy minimis jellegű támogatás, 15.000 eurós maximális összeggel, több mint valószínű, hogy a folytatás is ilyen lesz, de nagyon sok háztáji családi gazdaságban ez épp azt a tőkét jelentheti, amellyel a saját fogyasztásra való termelést átalakítja a család, a gazda, a fiatal vállalkozó piacra való termelésé, és megteszi az első lépést az irányba, hogy fejlesz a gazdaságát, valóban bevételeket szerezzen a megtermelt termékekből, és egy lépés a fele, hogy komoly vállalkozást indítson be, tervezzen, fejlődjön.
De már most a román szaktárca részéről is érkeztek támogatott programok. Tavaly állítólag óriási népszerűségnek és sikernek örvendett például a paradicsom termesztésnek a támogatása, és idénre is ki van terjesztve, ami talán a székelyföldi gazdákat is közvetlenebbül érinti, a mangalica tenyésztésnek a támogatása, és Petrie Dájá miniszter úrnak van egy szívügye, mégpedig a jó tenyésztés is. Nos, tisztelt szenátor úr, ezen a területen idénre milyen tervek vannak, milyen finanszírozás várható?
A mangalica program az egy fura kezdeményezés a minisztériumnak. Nekem meggyőződésem, hogy azzal, hogyha miniszter kivisz egyik falma vagy másik gazdához 8 mangalica malatot és 6 bármely malatot, azzal az országban az égvilágán semmi el fog megváltozni. Talán még azzal se, hogyha több száz mangalicát a gazdák rendelkezésére, mangalica malatot a gazdák rendelkezésére bocsájtanak. Óriási az érdeklődés iránta, de én abban hiszek, hogy az extenzív tartás, túl azon, hogy egyik-másik hagyományos fajtát valóban meg kell menteni, fenn kell tartani, génbankokat meg kell őrizni, tehát túl ezen nem lehet ebből olyan típusú gazdasági fejlődést elérni, mint például abból a programból, amelynek a törvénytervezeteit az elmúlt hetekben sorozatban fogadtuk el a parlamentben, és amely arról szól, hogy a hegyvidéknek egy külön teljesen önálló támogatási rendszert biztosítana a minisztérium. Egyik legérdekesebb program, amely az elmúlt években, évtizedekben elindult Romániában. Van még néhány akadály, amelyet le kell küzdjön ahhoz, hogy valóban be is induljon, de ennek a programnak része a gyapjúfeldolgozóknak az építése, ennek a programnak a része a hegyi települések, hegyvidéki településeken a tejbegyűjtő központoknak az építése, az esztenák felszerelése, uniós standardoknak megfelelővé tétele, a húsfeldolgozóknak a finanszírozása, a megépítése, mind egy olyan csomagnak a része, amelynek kimondott célja a hegyvidéki mezőgazdaság, a hegyvidéki életminőség előremozdítása. Én bízok abban, hogy erre a kormány végül megtalálja a forrásokat is. Ma még, még titok, hogy ezt miből fogják tudni megfinanszírozni, és ha hazai pénzbe kell ezt finanszírozni, és az uniós program kiegészítéseként fog érkezni. Szükség van az indítás előtt még egy brüsszeli jóváhagyásra, amelynek a procedúrája elindult, és előre láthatóan hamarosan meg is érkeznek a brüsszeli pozitív véleményezések. Tehát ez például egy teljesen más lélegzetvételű, egy sokkal, de sokkal nagyobb program, mint akár a mangalitás, akár a paradicsom termesztés. Én bízok abban, hogy 2018-ban sikerül ezt úgy sínre tenni, hogy működjen is.
Van önnek a hivatalos munka mellett egy szívügye is, ami miatt most is Budapesten tartózkodik, mégpedig a jégkorong. Nos,
igen, nagyon sok székelyföldi ismerősen barátom szenved ugyanabban a betegségben, mint én. Hokibolondok vagyunk sokan.
Hát e tekintetben teljes mértékben a Székelyföld uralja a hazai életet, mert hogy hát a brassói koronát is ide lehet azért sorolni, úgyhogy idestova a döntőt is a sportklub és a brassói korona játszotta, és egyre másra vannak konkrét adatok. Imárom a háromszékire is kiterjedt a Hoki Akadémiának a tevékenysége. Mi várható ezen a területen, tisztelt szenátor úr?
Egy dolog biztos, hogy valós munka és komoly utánpótlás képzés Székelyföldön kívül gyakorlatilag sehol nincs. Brassóban vannak némi próbálkozások és részsikerek, de nem lehet azt mondani, hogy ott egy komoly jégkoromozgalom élne, indult volna el az elmúlt 10 évben, közel 10 éve van jégpályája Brassónak is. Tehát Székelyföldön a magyar kormány támogatásával tudtuk teljesen új alapokra helyezni az utánpótlás nevelést. Egy olyan új mozgalmat építünk, amelynek része minden székelyföldi város, és örülök annak, hogy most már Vásárhelyre is gyakorlatilag megvan a lehetőség arra, hogy megépítsük a sátortatós műjégpályát, és ezzel Vásárhelytől Sepsiszentgyörgyig, Székelyudvarhelytől Kézdi Vásárhelyig 7 helyszínen tudunk utánpótlás neveléssel foglalkozni. Óriási része volt ebben az önkormányzatoknak, a Székelyudvarhelyi önkormányzatot külön kiemelném, hisz ők a nullából építik most a jégpályát, és nagy részt saját forrásokból és saját elhatározásból. Emellé az infrastruktúrális fejlesztés mellé indítottunk el egy olyan korcsolyoktató programot, amelyet a szeredai mintára terjesztettünk, kicsi szeredai mintára minden helyszínre. Több ezer gyerek jár ezekre a jégpályákra a mai napon is heti rendszerességgel korcsolya oktatásra. Ezen kívül indult minden központban a jégkorong oktatás, az edzések, és egy olyan új 8-as, új 10-es új generáció van születőben, amely teljesen meg fogja változtatni Székelyföldön a jégkorong sport perspektíváit. Itt Magyarországon pedig arról tárgyaltunk a mai nap, hogy megállítsuk korlátozott medérbe szorítsuk a játékos elvándorlást. Nem nevezném játékos rablásnak, de az elmúlt években voltak olyan helyzetek, amikor akár annak is nevezhettük volna ezeket a játékos és edző elszívás kísérleteket. Tehát abban egyeztünk meg a Magyar Jégkorong Szövetséggel, hogy a középiskoláskorig nullára korlátozzák a Székelyföldről vagy más régióból érkező játékosok a létszámát a magyar bajnokságba, utána pedig egy játékos játszhatott egy csapatban. Egy játékos léphet jégre egy csapatban, aki Székelyföldről érkezett. A mi feladatunk az, hogy olyan feltételeket teremtsünk Székelyföldön, amelyek megközelítik a magyarországi fejlődési, tanulási feltételeket. Jégkorong, tehát pályák legyenek, felkészült edzők legyenek, a gyerekek készülni tudjanak, azért, hogy mindenki, vagy bárki, aki elradt a fejét, valós eséllyel álmodhasson arról, hogy egyszer majd magyar válogatottként ott lehet ő is az A csoportba a magyar jégkorong dédelgetett álmát ő is segített valóra váltani.
A székely mentalitás jellegzetességével, a humorral engedjen meg egy kérdést. Kivel fog játszani a megalakulandó U23-as székely jégkorong válogatott?
Hogy kivel fogunk tartani, milyeinknek fogunk szurkolni, ezt mondta valamikor Bölöni László, amikor megkérdezték, hogy román-magyar meccsen kinek szurkol, és azt mondja, hogy a milyeinknek az Ajnosti nyerjenek. Tehát a székely hoki májnál is egy évek óta elindított kezdeményezés, és olyan lelkis emberek indították útra, akik Székelyföldről származtak, és nagyon sokat dolgoztak a magyar jégkorong fejlődésért. Május 1-én egy olyan válogatott mérkőzésre, két olyan válogatott mérkőzésére fog sor kerülni, amelyben egyrészt a székelyföldi születésű jégkorongozók fognak jelen lenni, másik oldalon pedig magyarországiak. Mi játszunk magunk ellen, hogyha fogalmazhatok így. Előtte pedig korosztályos csapatok csapnak össze, utánpótlás bajnokságban szereplő gyerekek fognak magyarországiak és székelyföldiek megmérletkezni. Ez egy szép szezonzáró. Reméljük, hogy előtte még néhány magyar győzelemnek is örülhetünk. A magyar válogatott ugyanis jövő héten elkezdi a világbajnoki szereplését, az idejét, és megküzd ismét azért, hogy feljuthasson az átcsoportba. Érdekes és tartalmas napoknak, heteknek nézünk elébe jégkorong szempontból.
További sok sikert, mindenhez jó munkát, és köszönöm szépen önnek az interjút.
Köszönöm szépen a lehetőséget, viszont hálásra.